Brahmaputra. Hogy juthassak a mennyei Jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirati irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A fejlesztés politikai döntéseknél is komoly szerepet játszik a mesterséges intelligencia, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten egy szakmai rendezvényen. Navracsics Tibor előadásában kiemelte: amit ma tudunk a mesterséges intelligenciáról, az nagyon kevés ahhoz képest, amit a jövőben fogunk tudni. Mégis foglalkozni kell már most azzal a kérdéssel, mire lehet használni a mesterséges intelligenciát a területi döntéshozatalban. A mesterséges intelligencia segítségével megerősíthető az adatvezérelt szakpolitika. Az adatok összegyűjthetők, összevethetők, adatbázisok készíthetők, amelyek révén integrált tudásra tehetnek szert, precízebb adatkezeléssel jobban meghatározhatók a célzott beavatkozások, és az eredmények is visszamérhetőekké válnak, mondta a tárcavezető. Az új európai versenyképességi megállapodás elfogadását nevezte magyar elnökség kulcsfontosságú céljának Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter Budapesten a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián. A miniszter hangsúlyozta, az európai versenyképességi megállapodás helyreállíthatja az EU gazdaságát és stabil növekedési pályára állíthatja Európát. A kis- és középvállalkozások támogatásával, a zöld és digitális átmenet előmozdításával, nemzetközi kereskedelemmel és együttműködéssel, valamint a munkahelyek stabilitásának és fenntarthatóságának biztosításával. Bóka János az európai versenyképességről szóló jelentés megvitatását, közös álláspont kialakítását és ennek megfelelő cselekvést javasolt, kiemelte. A magyar elnöksége mellett az európai védelmi politika megerősítésén fog dolgozni, mert Európának jelentősen javítania kell védelmi képességeit, nemzetközi válságkezelési reagáló képességét és kapacitásait. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Miskolc megyei jogú város megválasztott polgármesterével, Tóth Szántai Józseffel egyeztetett a tűzkárt szenvedett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő kapcsán, közölte a nemzetgazdasági minisztérium a távirat irodával. Mint írták, péntek este sajnálatos módon kigyulladt a barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete. Majd a tűz az intenzív oltás ellenére átterjedt egy közel 1000 négyzetméteres épületrészre is. A nemzetgazdasági miniszter arról biztosította a megválasztott polgármestert, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad a barlangfürdő újjáépítéséhez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. Hiszen a fürdő a helyreállítási munkálatok miatt kényszerszünetet tart, vendégeket nem tud fogadni. Tóth Szántai József arról tájékoztatta Nagy Mártont, hogy a fürdőt üzemeltető cég átszervezésekkel biztosítja a munkavállalóknak munkahelyeik megtartását, valamint hogy a foglalással rendelkező turistákat más miskolci fürdőkben igyekeznek fogadni és ellátni, közölték. A miniszter hozzátette, a károk felmérése jelenleg is zajlik, azok feltehetően igen jelentős mértékűek. Végül az időjárásról. Kedden a Dunántúlon gomoly felhők zavarják időszakosan a napsütést, és már a keleti országrészben is egyre több felé felszakadozik a felhőzet, de maradnak tartósan borult tájak. A csapadékrendszer fokozatosan gyengül. Legkésőbb, kedd délután északkeleten is megszűnik a tartós eső, azonban mögötte elsősorban a Dunától keletre helyenként zápor kialakulhat. Az északnyugati északi szél a keleti harmad kivételével sokfelé lesz erős, helyenként viharos. Kedden késő délutántól kezdve veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb a tartósan felhős csapadékos keleti, északkeleti tájakon lesz. Híreket hallottak.
A pénztárhoz oda léptem.
Nyár a Margit hídnál, te taxit hívtál, én meg a Zebrán gyalogoltam.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig
máshol kisett épp le a nagy esélyt, és fel se fogod még.
Ez nem az a hely, a szíved másra fel. Ez nem az a társ, csak régi megszokás. Ez nem az a kész, ami rá.
A végső menedék. Ősz,
se lát, aki odakint jár.
Hét tavasz jön még, s te ott állsz, mint rég, buszra várva az alagútnál.
Te vagy az a más fele utazó, aki mindig más felé.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fűrelíz című regényének 15. részét Bánsági Ildikó olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rezeda és levendula illat emlékét szétzilálta a hortobágyi szél, gimnáziumba kerültünk. Az éppen alig befejezett épület tisztaságot és üdítően nyers, mész malter szagot lehelt, s rőt tégláit szombatonként vastag gumicsővel tisztára locsolták, mint a holland házakat. Szinte kiáltott a Kossuth utcán az intézet. Figyelmet kért magának, s megpróbálta elfeledtetni a másik, az ős épület olaj és szénszagú, bánatos termeinek emlékét. Az ódóci azért továbbra is működött. A városi elemi és a polgári iskolai tagozat épületében maradt az internátus. Máladozó fellegvárát megerősítették, kibővítették. Az elemi életkedv emésztő helyiséget boldogan feledtem el. A gidi pacalosok se hiányoztak. Saját elhatározásomból soha többet nem léptem át a régi intézmény küszöbét. Még Cili sem nézett vissza nosztalgiával, holott őt ott is mindenki csak becézte. Ha az osztályt térdeplésre parancsolták, ilyenkor elküldték Krétáért vagy Spongyát mosni. Sajnos az egyház álmodta kálvinista kisasszonygyár építkezés tekintetében csonkán valósult meg. Pénzhián a középső és a már elkészültel párhuzamos harmadik épületszárny máig hiányzik. De így is szállást tudott biztosítani a nemrég létrehozott egyetem gyakorló iskolájával kinevezett leánygimnáziumnak és a szintén gyakorlónak minősített tanítóképzőnek. A földszinten a képzősök és a kisgyerekek kényelmére különleges metodikával dolgozó elemi működött, s ami az épületből létrejött, iskolánkat az ország legmodernebb oktató intézményévé tette. Először láttunk életünkben oktatóintézetben laboratóriumot, vetítőtermet, tejüvegtáblákat, amelyekre színes krétával írnak. Először tisztálkodásra, 10 órai elfogyasztására kijelölt szobákat és kamrát a takarító személyzetnek, a kellékeknek, vedreknek, nyeles felmosókészleteknek, porszívóknak. Volt a 3 emeletes csodaházban külön ima, torna és díszterem szélesre tárható dupla ajtókkal, elrekesztett szárnyas rész a nevelőtestület nyugalmának biztosítására, és volt előszobás igazgatói iroda. Az első igazi feszültséget nem az okozta, hogy a tanítónők helyett nők, férfiak, úgynevezett szaktanárok vettek át bennünket nevelésre, hanem az állandó ellenőrzés, megtartjuk-e a millió vadonatúj szabályt, amelyet kiskönyvben kinek-kinek átadtak. Tanulja meg, és az is az előírás nem követő magatartás azonnali büntetéssel jár. Szent kötelességünk volt minden tekintetben védeni az anyaszentegyház tekintélyét, rendtartása szerint élni benti és külvilági létünkben, iskolánk épületét óvni, tisztán tartani. Az épületben egyébként érckoporsó színű kötényben jártunk érettségiig. Ha az egész iskola felsorakozott, vagy valami céllal teljes létszámmal egy osztály kivonult, közönséges egyenruhát viseltünk, alatta otthoni, saját ruhatárunk darabjait hordhattuk. Nagy ünnepen, különleges alkalmakkor dísz egyenruhát. Az egyház keze itt emelkedett először figyelmeztetővé. Vigyázz, tanuló, itt egy vagy a többivel. Nem henceghetsz öltözeteddel, ékszert nem viselhetsz, le a fülbevalókkal, hajba kötött masli is tilos. Volt egyen sapkánk, egyen kalapunk, barna vagy fekete rádlis patentharisnyánk, bokáinkat feszesen rögzítő félmagas lábbeli védte. Apróbbhol még zsebkendőnk, jegyzetfüzetünk, zsoltárunk és úgynevezett intőkönyvünk együttartása érdekében tarisznyát hordtunk. Pénzt nem hozhattunk magunkkal, csak kijelölt napon, kijelölt célra. Tarisznyánkra tulipán volt ráhímezve, egyen kalapunkon zománcos címer az intézet emblémájával. 2 kéz emelte ég felé az emberi szívet. Apróbetűs bibliai idézet hirdette Pál apostol szavait. A betűk csak nagyítóval voltak olvashatóak, de aki vette a fáradtságot, megtudhatta, amit Pál az idők időtlen távolságából üzent, hogy minden Isten akaratától függ. Semmi sem a mi vágyunktól, szándékunktól, mi magunktól. Mi legfeljebb gyarló módunkon iparkodhatunk sikerre vinni, vagy hátráltatni az Úr szándékát. Már rég nem foglalkoztam szövegelemzéssel. Még valahogy meg is nyugtatott az apostol, aki szerint Istentől függ minden, tőlem szinte semmi. Nem kell merengenem a jövendőn. Isten, amióta kalapját lefújt a fejéről a szél a hittani előkészítéskor, szent és vitathatatlan fogalommá emelkedett. Alázattal és tisztelettel eszmei csatornába falaszták. A beboltozott képzelet rétegén át nem látszott már az én édes Jézusom boldogan mosolygó arca, aki megváltásunk sikerét a hortobágyi hallgazdaságban annyi derűvel ünnepelt. Ugyanekkor sajnos megszűnt Krisztushoz és Istenhez való egykori családi kapcsolódásom. Már olyan voltam az egyházi paraméterek között, mint egy korrekt állampolgár, aki ismeri és megtartja hazája törvényeit, nemzeti ünnepen kitűzi a zászlót, de már nem szökik könny a szemébe, ha meghallja a himnuszt. És könyörög, áldjanak meg már bennünket végre, mert sokat szenvedtünk. Tudatom szelektált. Megtartotta a tényt, hogy mindennek, amit tanítottak, így kellett történnie, mert nyilván az Isten kívánsága, hogy Krisztus vezekeljen helyettünk. Már nem bíráltam többi az urat, nem mintha gyáva lettem volna a kritikához, de már nem érdekelt annyira a személye, hogy elszomorítson, vagy boldoggá tegyen bármilyen döntése is. Hogy semmi sem függ tőlem, azt egyébként léptennyomon tapasztaltam, nem teológiai, családpolitikai értelemben, és elkezdtem önmagam nevelését. Hát, ha rá tudom venni a vágyaimat és reményeimet arra, hogy megmaradjanak a teljesíthetőség határán. Már felnőtt voltam, Pesten éltem, mikor anyám egyszer elmesélte, valami kezdetleges naplófélét talált a hálószobában az ágy alját átszelő fa keresztpánton abban az évben, mikor különösen szegény volt a kasszánk. Szétszette az alvóhely párnáit, matracát, a naplóból aztán kiderült, tudomásul vettem a családi döntést, hogy nem kaphatom meg a három vastag kötetű teljes Winnetút ünnepre, mert nem telik rá. A díszkiadásért járó csaknem 30 pengő irreális volt a családi költségvetésben. Nem kapom meg Winnetút, vége mindennek, állt a naplóban. Anyám kacérkodott a gondolattal, hogy valami huszárvágással megmenti lányát a szívbéli keserűségtől, ami azért volt számára riasztó, mert bejelentésére csak egyetlen értemmel feleltem, és reakció csak a napló kapott. Anyám későbbi információja felébresztette bennem az emléket. Persze, a Winnetú meg nem kapása komoly traumát okozott, csak hallgattam róla a család előtt. Anyám közlése visszasodorta, amit nem jegyeztem be a naplóba, a fanyar gyanút, hogy Isten mégsem szeret. A Rezeda illatú hölgyek tanítása idején szóltam volna az Úrnak úgy, ahogy apámmal beszélek, az égbe kiáltva, a felhők felé fordulva, ahogy kisebb koromban tettem, mert a két személy, a világura és a saját apám elválaszthatatlanok voltak. De már nem terheltem sem a családot bánatommal, sem az urat, aki nyilván tudja, mi csinál. Pedig a hajdani fájdalmat máig őrzi az emlék, mert sokáig Winnetú jellemét kerestem minden férfi személyében. Fél évszázaddal később megkérdezte kiadóm az akkori nyugatnémet Inzel irodalmi vezetője, mivel szerezhetnének nekem örömet, s leírhatatlan arcot vágott, mikor közöltem, hogy Máj Károly összes műveivel. A nemzetközi sajtó akkor tájt a Brontékhoz, Flauberhez, a görög klasszikusokhoz hasonlított valami döbbenetes modern irodalmi mű kérését várták tőlem, és mikor kiderült, mit szeretnék, a frankfurti horizonton villám suhant keresztül. Mi ez a sajátságos igénylés az akkor még vérvörös Magyarországról, méghozzá olyan szerzőtől, aki az 56-os forradalomig megtagadott minden közreműködést a pártállam irodalmi életében? Nem illett bírálni a kívánságomat, nem is bírálták, ma is itt van a hálószobámban a Máj Károly összes. Ha volna rá időm, elolvasnám, de enélkül is érvényes számomra a beteljesült kívánság. Lássák csak, megszereztem. Ha a koporsomra teszik rá egy virágos díszdobozban eltaposott vágyaimat, én azt is elfogadom. Vágy, vágy. Teljesülés, teljesülés. Az bármikor érvényes. ebben is más volt. Ő a reményt és kívánságot azonnal anulálta, mihelyt akadályt érzett. Én meg hibernáltam. Cili egyenruha készletét egyébként a trianoni intézet fizette, a sajátomat Piroska nagynéni. Apám gazdaságpolitikája közismert volt, rendes hétköznapi ruháimat is többnyire Piroskától, meg olyan városi segélycsomagokból kaptam, amelyek elfogadását apám pozíciója nem tiltotta. Az évnyitó istentiszteleten már részt vehettünk, először éltem át, mit jelent az utcaképben az, hogy 2000 lélekből álló menet vonul fel, viszi a nemzeti lobogót és az iskola külön zászlaját, a cserkészekét egy szálas tanítónőképzős lány, mögöttük az iskola lelkészei palástosan, körük közepén az igazgatónő Ábel Falviné, Baróci Melánia. A főasszony magatartása nem volt nőies. Tömör, magas, férfias jelenség volt. Keresztnevét sose használta senki, én már úgy kaptam hagyományként Milánó. Nem szerettük egymást. A mikrovilág óriási is, meg parányi is. Olyan hírek, mint az én hajdani szentírás értelmezésem, azonnal eljutottak a vezetőkig. Milánó a megszüntetett úgynevezett felsőbb lánynevelő igazgatója volt évtizedeken át, 4 évig még a csodaépület gimnáziumi tagozatát is igazgatta, érettségünk után ment nyugdíjba. Mi voltunk az utolsó osztály, amelyet még figyelemmel kísért. Nem nézett rám nagyobb szeretettel akkor sem, amikor végleg elköszönt a frissen matuláltaktól. Mindenkinek mondott valamit búcsúzóul, álltunk előtte, névsor szerint felállítva. Milánó született közéleti nő volt, és az érettségi bizonyítványok értékelő jegyére pillantva, a közelebbről nem ismertnek is tudott valami lelkesítő búcsúmondatot adni útravalóul. Rám hosszan nézett. Én az akkorra már kialakított, semmi indulatot nem jelző arcommal néztem vissza rá. Kicsit gondolkozott, mert ha valaki ő szemtanúja volt gimnazista életem változatos eseményeinek, hol dicsfényes, hol felháborító tigrisugrásoknak. Milánó végignézte iskolazáró duettemet a kormánybiztossal is, amely ismét felborzolta a kedélyeket, de megtalálta, mivel indítson el az élet viharos tengerén. Kicsit megváratott, mielőtt kimondta volna. A kudarcot is tűrni kell majd, Magdolna. Némán begörbítettem térdemet a pukkedlinél. Erre nem volt mit felelni, nyilván nem is várta, viszont jelezte, észrevette a kellemetlen sikert. Tovább lépett, éppen Pálmához, neki sikeres jövendőt kívánt. Zöldi Mariskának már csak válveregető simogatásra futott. Aztán Milánó végleg kiúszott az életünkből. Megálltam, hogy ne figyelmeztessem, én még visszajöhetek ide. A képzelet már újra kezdte a játékot. Láttam, amint férjem a kormány képviselő karján fellépegetek a díszsorfal között, mint egykori növendék. Az arcom, mint mondtam, nem mutatott semmit, pedig belül ott jártam pár évvel idősebben a tiszteletünkre kivezényelt cserkészek között. A gimnázium első tanévnyitó istentiszteletén bámultam a csak különleges ünnepi alkalmak idején látogatott fehér templomot. Immár elsősként lobogók kíséretében vonultunk az egyházi méltóságok mögött. Cili elfogódott volt, én csak ügyetlen. Azonnal megbotlottam, mikor le kellett lépni a néhány alacsony lépcsőn, előre estem, úgy kaptak el. Ha ismertem volna már az ómen szót, eszembe jut, de szerencsére erre még nem tanított meg az apám. Hát csak figyeltem az ünneplőbe öltözött civil sokaságot és a sok részből álló, életünkben először teljes iskolai közösségben végigél szertartást. Volt ének, amit a hittani előkészítésen már tanultunk, azt boldogan fújtuk. A prédikációt is értettük. Mindenki azzal áldozik Isten láthatatlan oltárán egyházunk fennmaradásáért, az Úr dicsőségének visszaigazolására, nemzetünk sebei gyógyulása érdekében, amilyen van. Mi szorgalmunkkal, hitünkkel és kötelességteljesítésünkkel. Élvezetes és okos prédikáció volt. A szertartás még tetszett is, főleg mikor énekelhettünk. Bámultam a felnőtteket, akik gyerekeiket elkísérték, saját szüleim is ott voltak, közel az úrasztalához, és néztek, milyen lelkesen dalolok, és hogy figyelek. Én közben sorra vizsgáltam a nevelőtestület tagjait, akik közül többet láttunk már magánemberként is iskolán kívül. Abban az időben a gimnáziumi tanár nagy úr volt, személyiség, bármilyen társaság díszvendége. Éneklő szájakat néztem, és az arcokat. Volt szelíd, szomorú, enyhén unatkozó. A testületi tagok osztályaik mellett ültek, a legtöbbet azért nem ismertem. Apám említette, a nevelők egy része régen a nagy kollégiumban oktatott, még a mi gimnáziumunkat meg nem szervezték, és a testület több réteg egyesülése után jött létre. Kaptunk oktatókat a határon túlról is, nem csak a testvérintézetből. Idősebbnek kellett lennem, mire felfogtam az egyház mentő akcióját, amely, ha tehette, szívére ölelte az utódállamok iskoláiból elbocsátott, ott munkát vállalni nem akaró nevelőket, és nálunk biztosított számukra életlehetőséget. Maga Milánó is annak idején családostul Erdélyből jött, de volt nálunk több, egyelőre ismeretlen nevelő, aki Kassáról, Szabadkáról menekült. Az alsó tagozatosok, mi azok voltunk a gimnázium első 4 évében, több tanára is elszakított területről jött. A frissen alakult cserkész csapat vezetője, Fehér Margit magáról, Tardonáról, 2 nagy hírű idősebb tanár Pozsonyból és Aradról. A kép még nem volt teljes előttem, de valamit azért felfogtam a fiait önvérével tápláló, a menekülteknek munkát biztosító, otthont adó Pelikán egyház politikájából. Azt éreztem, büszke vagyok arra, aki kitárta a menekülteknek az ajtót Jézus nevében. Lelkes gimnazista voltam, boldogan és büszkén énekeltem. Halleluja, halleluja! Iskolánk tárt kapuja várja az ifjú népet. Istentisztelet után nem mehettünk haza. Kiki visszatért az intézetbe, megkereste az osztályát és az osztályfőnökét. Az névsort olvasott, átnyújtotta kinek-kinek a heti tanrendet másnap, mint mondta, ő kezd velünk, de magyar óra helyett eligazítás lesz, ülésrend kialakítása és úgynevezett általános utasítások. A második óra már szabályos foglalkozás, nagy tiszteletű úr megbeszéli velünk az évnyitó istentisztelet jelentőségét, visszakérdezi, értettük-e, mit kíván az úr. Harmadik óránk ének Rász tanár úrral, akiről tudni illik híres zenetudós, Kodály és Bartók voltak a mesterei. Most is meglepődöm, hogy Cili és a magam kivételével csak alig valaki emelte fel a fejét a nevekre. Negyedik óránk német. Az 5. testnevelés lesz. A németen Ihász tanárnő, Ilonka néni fogja felmérni elemiből hozott tudásunkat. Az 5. órát az udvaron tölthetjük futással és labdajátékkal. Móri tanárnő felolvasta a rendtartásból az azonnal megjegyzendőnek tartott utasításokat, amelyek az óraközi szünetekre és a mellékhelyiségekben elvárt magatartásunkra vonatkoztak. Másnapra teljes iskolai felszerelést kért az aznapi órák tankönyveivel, tehát ha nem lesz is még mindenből oktatás, látni akarja, minden tanuló rendelkezik-e a szükséges kellékekkel. Közölte, a padsorokban nagyság szerint kapunk helyet. Ami az oktatás helyszínét illeti, osztályunk az első emeleten vár bennünket. Tilos szellőztetésen kívül megközelíteni az ablakot. Míg a levegő frissítése tart, a 7-esen kívül nem lehet a teremben senki. Az egyenkötény ujja kánikulában legombolható, már elmúlt a nyár, tehát ne nyúljon senki a ruhadarabhoz. Ez lesz a hétköznapi viseletünk érettségig. Mire mindent elmagyarázott, csengettek. Még közölte a folyosói sétarendet, s azzal búcsúzott, aki fut a lépcsőn, vagy bárhol, azonnal beírják az ellenőrzőbe. Jó munkát, szép eredményt kívánt Isten áldásával, és csengetéskor kiengedett bennünket a folyosóra. Új csengetésig párosával keringéltünk az ismeretlen épületben. Az én párom persze Cili volt. Más osztályok is ott sétáltak. Ismeretlen lányok, mind idősebbek, mint mi. Azt hiszem, nem csak elragadtatott, de valahogy büszkévé is tett ez a majdnem 600 lélekszámú kisasszony gyárnak csúfolt intézet. Testvérem nem látszott boldognak. Kedves arca elborult. Megnőttünk, Dódi, mondta búsan Cili. Ez már igazán az igazi élet. Érzed? Akkor még nem éreztem más, csak büszke boldogságot. Csak akkor ismertem rá az igazi életre, hogy valóban megkezdődött, mikor porba akartak gázolni a kegyes falak közt, vagy mikor éppen megdicsőültem.
Szabó Magda Fűrelis című írásának 15. részét Bánsági Ildikó előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Dontorino Bello Korunkasszonya Mária című művének 15. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Dontorino Bello Korunkasszonya Mária. Mária, korunk asszonya. Mária, ilyennek akarunk látni otthonosnak, aki a mi nyelvjárásunkat beszéled, érted a hagyományos nyelvet, de járatos vagy a népnyelvben is. Két vagy három név koordinátáin keresztül összeállítod a rokonság teljes képét, s végül kiderül, hogy szinte az egész város a rokonod. Így akarunk látni téged, mint aki beépültél a vidék krónikájába, korunk ruháját viseled. Aki nem tartasz senkitől, aki úgy keresed a kenyered, mint bárki más, aki ott parkolsz a mi autónk mellett. Te mindenkorú asszonynak példája, akihez Éva minden leánya közel érezheti magát, akármerre is halad élete napja. Fejlett leányként akarjuk őt elképzelni halásznadrágban, amikor a nyár közepe eléri a tengerpartot. A naptól és a szépségtől barnán, szemében a zöldes adriai tengercseppjeit hordozva. És télen színes hátizsákkal, amint megy ő is a versenypálya felé, s amint áthalad az Umberto korzón, szívélyesen üdvözli az embereket. Aki ránéz, abban felébred a tisztaság utáni vágy.
Este elbeszélget a barátaival a 11. Pius utcán. Az őt kérdezőket boldoggá teszi, akik visszaadják neki minden árny nélküli mosolyát. Karöltve megy a barátnőivel, meghallgatja azok bizalmas titkait, arra ösztönözve őket, hogy szeressék az életet. A mi ismert vezetékneveinket adnánk neki: Tóth, Szabó, Varga, Kis, Kovács. Úgy gondolkodunk róla, mint a mi egyik gimnazistánkról, vagy mint a városunk kötödéjének egyik munkásnőjéről, vagy mint egy fő kereskedelmi iroda gépírónőjéről, vagy a Margarita Korzó egyik butikjának eladónőjéről. Találkozni akarunk vele, amint áthalad a történelmi városrészen, és megáll az Amante úton, hogy beszélgessen az asszonyokkal, vagy amikor vasárnap a temetőben virágokat helyezel halottainál. Vagy csütörtökön, amikor a piacon van, és ő is alkuszik az árakon. Vagy amikor délben a többi édesanyjával együtt a Manzoni előtt várakozik, hogy fiacskája kijöjjön az iskolából, hazavigye, és csókjaival halmozza előtt. Nem úgy akarjuk látni, mint vendéget, hanem mint társunkat, aki teljességgel részese a mi közös gondjainknak, aggódik a városunkat sújtó romlás miatt. Örül azonban a mi ellentmondásos, de fölemelő lelki élményeinknek. Amikor hatalmas kulturális vásár van, temploma, művészete, zenéje, történelme számára újongás. Örömteli dolog számára a földművelők, a hajósok, a gyógyíthatatlanul megsebzett, a szülőföldjükről száműzöttek közé tartozni. Mária, így akarunk téged látni, mint aki teljesen a miénk vagy, minden féltékenység nélkül. Olyannak, aki karácsonykor énekli a szent újongást, nagybőjben a Vexilla Regiszt, királyi zászlójár elől, asszonyaink hangsúlyaival, akik égő lámpásokkal kígyóznak a körmenetben. Így akarunk látni az anyakönyvi listákon. Az ünnepi álmok idején és a hétköznapi keserűségek között. Mindig úgy, mint aki kész a segítségnyújtásra, mint akit átjár a reménység elemésztő tisztaságával, Istenre utaló szükségével. Úgy, mint aki velünk együtt indul ünnepi és könnyes pillanatokba. A szüret és az olajsajtolás fáradtságát vállalva, a tűzhely és a mosoda illatával, az elbúcsúzás és a megérkezés könnyeivel. A régi idők szomszédasszonyaként. Vagy mint egy kedves bérlő, aki megpihen a közös ház lépcső fordulójában, mint az a ragyogó teremtés, akinek ugyanazon számú házban van a lakása, mint a miénk. Megtelik fénnyel az udvar tőle. Szűz Mária, korunk asszonya, lakjál közöttünk. Te előre megmondtad, hogy minden nemzedék boldognak fog hívni. Közöttünk van a miénk is, amely énekelni akarja nem csak annak az Úrnak a dicsőségét, aki nagyot művelt a múltban, hanem azokat a csodákat is, amelyeket folytatólagosan cselekszik benned a jelenben. Add, hogy közel érezzünk magunkhoz problémáinkban. Nem olyan asszonynak, aki a messze távolból érkezik, hogy az ő kegyelmi erejével vagy szokásos nyomtatott brossúráival egyszer s mindenkorra rendet tegyen, hanem olyannak, mint akinek ugyanezek a problémái, aki ugyanúgy a saját bőrén tapasztalja azokat, ismeri drámai voltukat, és felfogja a változások árnyalatait, és maga is nagy árát fizeti kínjainak. Szűz Mária, korunk asszonya, szabadíts meg attól a veszélytől, hogy úgy érezzük a 2000 éve megélt lelki tapasztalatait számunkra hasznosíthatatlanok, mert mi a posztmodern, iparosodás utáni, s ki tudja mi utáni civilizáció korának gyermekei vagyunk, jobbára mondhatjuk így, a kereszténység utáni. Értesd meg velünk, hogy a szerénység, az alázat, a tisztaság, a történelem minden korának gyümölcsei, és az idők változásával sem változott bizonyos értékek kémiai összetétele, mint a háláé, az engedelmességé, a bizalomé, a gyengétségé, a megbocsátásé sem. Ezek olyan értékek, amelyek ma is tartják magukat, és soha nem kerülnek használaton kívül. Ezért tér vissza hozzánk, és kínáld fel új kiadásban ezeket a hatalmas emberi erényeket, amelyek téged Isten szemében naggyá tettek. Szűz Mária, korunk asszonya, amikor Jézus a mi anyánkká tett, nem csak azonos földről való társunkká tett, hanem mindannyiunkkal azonos korúvá is, ugyanazon tér és idő darabjának rabjává. Senkinek a terhére nem írható, hogy nemzedékek választják el tőled, senki nem állíthatja, hogy ne értenéd korunk drámai helyzeteit. Jöjj közel hozzánk, és halld meg mindennapi aggodalmaink kérdéseit, amelyek modern világunkat aggasztják, a fizetésről, amely nem elegendő, a stressz miatti fáradtságról, a jövőnk felüli bizonytalanságról, a félelemről, hogy nem leszünk, a belső magányosságról, az egymás közti viszonyainkról, az érzelmeink bizonytalanságáról, gyermekeink nehéz neveléséről, a kommunikációra való képtelenségünkről, számunkra oly kedves személyek, az idő abszurd széttöredezettségéről, a fejfájást okozó kísértésekről, a bukás szomorúságáról, a bűnről. Éreztesd meg velünk biztonságot nyújtó jelenlétedet, ó egykorú édesanyja valamennyiünknek! S el ne hangozzék soha a nevünk, amelyet szólítanak, anélkül, hogy ugyanazon betűk alatt ne hangoznék fel a tiéd, hisz te soha nem unod azt válaszolni, jelen, úgy, mint egy régi osztálytársunk. Mária, az utolsó óra asszonya. Most és halálunk óráján. Latinul jobban hangzik. Nunc et in hora mortis nostrae. Különösen akkor, ha az Ave Máriát énekeljük. Akkor úgy érződik, hogy a folydogáló melódia a gyöngétségnek egy folyamtorkolatába szélesedik, és az ember vérző könyörgéseinek utolsó négy szavába koncentrálódik. Most és halálunk óráján. Saját anyanyelvünkön sem rosszabb. Különösen akkor, amikor az est árnyaiban a szegény nép az Üdvözlégy Máriát imádkozza egy templom padjaiban a rózsafüzér kadenciáival. Monoton kadenciák ezek? Ám e sovány szavakban benfoglaltatnak lefordíthatatlan kuszaságaink, amelyeket nem értheti jól az, akit az örök idő és a sok emlékkel teli múlt helyei választanak el tőlünk. Biztos, hogy e szavakat ismételgetve elménkben édesebbnél édesebb képzeletek gyülekeznek, amelyek közül a legdominánsabb képmás azé a másik anyáé, aki téli estéken az égő farönk közelében, vagy a nyári éjszaka csillagzata alatt, amikor a családtagok hazaérnek, és a szomszédok is itt vannak, kezében a rózsafüzért elmondta, Szűz Mária, Istennek szent anyja. Mintha a Madonnától nem is szabadna mást kérni. Imádkoz érettünk, bűnösökért. Talán mert ez a kérés lényege. Minden más csak ennek a leglényegesebb kérésnek a függvénye. S íme akkor 50-szer ugyanaz az emésztő kérés, most és halálunk óráján. Megkérdezhetnénk, vajon az Üdvözlégy Mária miért koncentrálódik egyetlen kérésre? Két indoklás is van erre. Mindenekelőtt, mivel Mária nyitott az órára, mivel ő jelen volt fia óráján. Átélte, főszereplője volt halála és megdicsőülése drámai fordulatának, amely felé az egész üdvtörténelem haladt. Abban az órában Jézus testvéreinek adta őt át, akinek János volt a szimbóluma, hogy őket saját fiainak tekintse. Ettől a pillanattól kezdve ő az, aki vigyázza a mi utolsó óránkat, s jelen van az időnek abban a tört részében, amelyben mindannyian örök sorsunkkal játszunk. A második indoka ezen kérésnek az, hogy a hora mortis, a halálunk órája egy nagyon nehéz átmenet. Egy átlépés, amely félelmet okoz, az ismeretlenség terhével kebelez be minket. Egy olyan átalakulás, amely megrettent, mivel ez az egyetlen dolog, amelyet nem lehet időben, térben és módjára nézve előre programozni. S hogyan lehetne megközelíteni egy vékony nádpadlót, amely ott inog egy széles folyó örvénye fölött, amely kész, hogy elnyeljen minket? Itt van az imádság realizmusa. Ora pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae. Imádkozz érettünk most és halálunk óráján. Te, aki járatos vagy ebben az órában, segíts, hogy mindannyian, akiknek életünk számlapján elérkezve üt az óra, Assisi Szent Ferenc derűjével tudjuk fogadni. Dicsérjen téged, Uram, még a testi halál is, aki elől senki élő el nem futhat. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, amikor számunkra is elérkezik a nagy este, és kihunyni készül a nap az alkonyati szürkületben, jöjj közel hozzánk, hogy elindulhassunk az éjszakába. Ez egy olyan tapasztalat, amelyet végigéltél Jézussal, amikor halálakor elsötétedett a nap, és nagy sötétség támadt az egész földön. Ugyanez a tapasztalat ismétlődik meg velünk is. Gyökerezz le a mi keresztünk alatt is, és virrasz a sötétség órájában. Szabadíts meg a mélységes szakadék rémületétől, és a napfogyatkozáskor kérünk, rendezd minden reményünket. Készítsd el fáradt lelkünknek az álom édességét. A halál minden esetre találjon ébren. Ha te a kezedet adod, nem fogunk félni tőle. Sőt, életünk utolsó pillanatát úgy éljük át, mintha egy fénylő katedrális ajtajában lennénk, egy hosszú zarándoklás után, égő fáklyákkal megérkezve. Elérve a belső teret, eloltjuk és letesszük a fáklyákat. Nem lesz többé szükségünk a hit világosságára, amely megvilágította utunkat. Immár a templom világossága, mint szétáradó boldogság tölti be pupilláinkat. Ott kérünk, hogy így éljük át halálunkat. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, az evangélium arra tanít, hogy Jézus, amikor a keresztfán kilehelte lelkét, akkor lehajtotta a fejét. Valószínűleg, ahogyan sok művész gondolja, feje a tiédre hajlott. Úgy, mint amikor még gyermekként bizalommal rád hagyatkozott és elaludt. Jobb kéz az akasztófa alatt, mint egy kőből készült zsámoly, így lettél az ő halálos párnája. Kérünk téged, amikor elérkezik számunkra is a pillanat, hogy átadassunk az atyának, és senki a jelenlévők közül nem tud majd válaszolni kérdéseinkre, és elmerülünk abban a magányban, amelyet még a számunkra a legkedvesebbek sem tudnak kitölteni. Nyújtsd a te fejedet nekünk, mint utolsó vánkost. Arcot tüze életünk végső pillanatában előhívja öntudatunk soha ki nem nyitott sírjából azt a másik pillanatot, születésünk után az elsőt, amikor megtapasztaltuk egy másik arc melegét, amely annyira hasonlít a tiedre. S talán csak akkor, és csak elménk piciny fényénél, de megértjük, hogy a haldoklás fájdalmai nem mások, mint egy közeli születés vajúdásai. Szűz Mária, az utolsó óra asszonya, készíts föl minket a nagy utazásra. Segíts, hogy félelem nélkül húzzuk fel a horgonyt. Intézd te az útlevelünkkel kapcsolatos dolgokat. Ha meglátják a te arcodat, nem kell félnünk semmitől a határnál. Segíts, hogy a megbánás, a bűnbánat jeleivel egyenlítsük utolsó függőségeinket Isten igazságosságával szemben. Te magad intéz nekünk az amnestia ajándékát, amelyet Isten szélesen tár elénk királyi irgalmasságában. Végül te rendezd a papírjainkat, amikor a paradicsom kapujához érünk, amely kopogásunkra feltárul majd előttünk. S végül a Stabat Mater visszhangjaitól kísérve léphetünk be az országba, a szomorúság és a remény vonásaival, ám a te védelmed szédületében. Ahogy annyiszor énekeltük templomainkban a keresztút végén. Quando corpus morietur, fac ut animae donetur paradisi gloria. Amen. hogy ha testem porba tér meg, lelkem akkor a nagy égnek dicsőségét lejje meg. Ámen.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunk asszonya Mária című művének 15. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.